Szent Ágnes vértanú napja ebben az esztendőben hétfőre esett. Addig nem igen mozdultam ki lakásomból. Hol szokott szomorúságaimmal mulattam, hol pedig könnyű vérű hangulatokba burkolóztam. Ön egyáltalában bűnt fogok elkövetni? A lány saját bevallása szerint el van tökélve mindenre. Bizonyos, hogy nem én vagyok a vétkes, hisz még alig ismertem ezt szénát, mint ön az ama mézes kalács képű Olga társaságában lakásomra szökött. Ennek meg kell történni, mert a sors akarja. Sajnálom, Szikrai urat, de nem engedhetem át a helyemet, így gondolkoztam. A hóesés megindult, és a házak oly ünnepélyesen felöltöztek, mintha ismét karácsonyt várnának. A lépések nem koppantak többé az ablak alatt, az emberek bundáikban, nagy kendőikben lassan vonultak a hóesésben, mintha egy színházban statisztálnának. Kissé bosszantott, hogy olyan gyorsan múlnak a várakozás napjai. Szerettem volna, ha nagyon hosszú mise előzi meg esküvőmet, mert ez alatt mindinkább meggyőződtem ártatlanságomról. Szent Ágnes napjára már futóbolondnak neveztem magam, időn visszagondoltam tépelődéseimre. Igaz, hogy néha szükséges a díványon heverészni, hogy az ember megpihenjen élményei és tapasztalatai közben. Át kell gondolni az eseményeket, szemlét kell tartani a környezet fölött. De néha föl kell kelni, mert az életünk üressé válik. Miért volna érdemesebb föltápászkodni, mint egy ártatlan leány csókjáért? Néha-néha eszembe jutott Eszténa, mint egy szorgalmas jó gyerek, aki valahol a városban nyugodt derűs szívvel végzi az előkészületeket a nagy napra, amely a legemlékezetesebb a nők életében. Csak készül, leánykám, mosd meg lelked után áldozatkész testedet is. A szivacsnak, meleg víznek, szappannak legyen dolga, s a hajadat font koszorúba, mint a mártírok, időn a mágiára léptek. Majd jön időszak, időn lecsendesült szívvel gondolsz vissza napokra. Ne legyen okod elpirulni, hogy lyukas volt a harisnyád, és nem a legjobb inged vetted föl. Könnyű azoknak a lányoknak, akiket könnyező anyák öltöztetnek fel az esküvőre, kapcsok és gombocskák jól fognak, s a rákpiros szemérem elrejtőzünk a vásznak közé. Nem kell aggodalmaskodni azoknak a hajadonoknak, akiket kerítőnök mézes szava és macska karma öltöztete napra. De mit csináljon egy leányka, aki titkon egyedül szánta el magát az elhatározó lépésre, és ideje van napokig gondolkozni cselekedete fölött? Oly sűrűn havazott, hogy az utca túlsó oldala függöny mögé rejtezkedett, midőn tiszteletemet tettem Rienzi asszonynál. Régi időkből tudom, hogy a társadalmon kívüli nők a tiszteletteljes bánásmódnak jobban örvendeznek, mint a készpénznek. Kezet csókoltam tehát a kakadúnak, és művészeti ügyekről kezdtem csevegni. Valóban Rienzi egykor a vidéki színészet tagja volt, és neki melegedve beszélt szerepeiről. Minket a valóságos élet nem nagyon érdekel. Mi színészek legyintünk, s tovább megyünk olyan dolgok mellett, amelyek a polgárt megbotránkoztatják. Mi egy másik világban élünk, nem a földön. Szerepek, jellemek, képzelt figurák alakjában. Én például évek óta Stuart Máriának hiszem magam. Egy angol királynőt valóban nem érdekelhet, mi történik a szomszéd szobában, kisvárosi urak és cselédműveltségű nők között. Én Párizsból öltözködöm, minden tavasszal megküldik címemre a Printemps nagy árjegyzékét. Ezzel megmutatta a szobát Rienzi, ahol ismerősömet megvárhatom. A szobának az egyik ablaka a behavazott udvarra nyílt, míg a másik, amelyre mindig rá volt borítva a fatábla, az utcára mutatott. Szűk sötét csiga lépcső, tolóvassal ellátott ajtó, kívülről fűthető cserépkályha voltak a szoba felszerelései. Vastag gyapotból való függönyök voltak az ablakon, és színes papír bokrétákkal díszített függőlámpa. A rózsás, enyhe színezetű gömbölyű hátú dívány mellett okokó székecske állott. Egy letakart varrógép is volt a kisvárosi kéjenceke titkos szobájában. A falon egy mezítelen festmény, amely nyilván Rienzi asszonyt ábrázolta. Köpnöm kellett volna ez utálatos helyen, de arra gondoltam, mindjárt itt lesz Eszténa, s jó szagával, ártatlanságával megtisztítja a megfertőzött levegőt. Nagyon megvetettem magam e bolthajtásos, félhomályos szobában, mely valóban olyan volt, mint az olcsó regényekben a hasonló szobákat leírták. Amíg zsebre dugott kézzel ültem a karos székben, elvonult előttem ennek a szobának a története, mint valamely szomorú életrajz, amely gyermekkorunkban egy erkölcs nemesítő regényben olvastunk. Esztendők előtt elhangzott parázna sikolyok, céda kacagások, férfi dörmögések hallatszottak a falakból. Szinte a levegőben volt még a szaga azoknak a szennyes alsószoknyáknak, amelyeket itt kihívó mosolyjal lebocsájtottak a nők a derekukról. A lábtyűk, csizmák, vastag combokon feszülő harisnyák, kalapok mind itt hagyták emléküket. Az életnek minden ábrándossága elszállt belőlem, mint valami herolt virágból az illat. Ültem és várakoztam. Nem vigasztalt meg, hogy most olcsó kis cipők keresik errefelé az utat a külváros havában. Minek mennek azok a lábak? Miért lobognak az új cipőszalagok? A félelem, a szorongás, amely most a szívemet markolássza, mint azét, aki ide igyekszik, egykor majd füst lesz, amely guggoló rézemberke alól jön ki papírgaland alakjában. Milyen céltalan az egész délután, amelyet ennek az ügynek szentelek. Kutyát idomíthatnék a folyóparton, horgászhatnék a léknél, mint gyermekektől láttam. Bent ülhetnék egy bolthajtásos, piros kályhás, korcsmai extra szobában, ahol házi áldás függ a falon, és az ágyak oly magasra vannak vetve, mintha már a dunyhákat a jövő nemzedéknek is megtöltötték volna, mely ez ágyakból születni fog. Ismétlen minden kalandvágyam elhagyott, amikor ebben a rettenetes szobában üldögéltem. Lehetséges, hogy 20 esztendős koromban örvendeztem volna a közelgő eseménynek, mint valamely ünnepnapi délutánnak. Időn a hegyekbe kirándulunk, és rántott csirkét eszünk papírosról, és földbe ásott bort iszunk. Boldogság egy polgárasszony fehér harisnyás lábszáraiban gyönyörködni. De 40 esztendős voltam, még nem oly cinikus, mint egy fegyenc, sem oly romlott, mint egy éjszakai markőr, de hülyesem, mint egy frakkos Dummer August. Miért vagyok én ezen a helyen? Tisztaságban, csendben, úri visszavonultságban eltöltött életemnek az legyen a befejezése, hogy egy vidéki örömházban agyonverjenek, mint egy lócsiszárt. Ezért vetettem meg magamban az emberi hiúságokat, az ostoba beszélgetéseket, dobhangú lelkeket, kakaskukorékolásokat és üres szemeket. Ezért nem hordtam tollat a fövegem mellett, ezért viseltem szürke köpenyeget és hideg tekintetet, érző, szomorú szívet és bús gondolatokat, amelyek szinte naponta a földhöz vertek. Ezért, hogy egy téli délután kisvárosi kéjencek herba teaszagú tanyájáról nézzem a reménytelen havazást. Az életuntság úgy fonogatott körül a pókhálójával, hogy már az sem érdekelt, hogy megérkezik-e pontos időre Eszténa. Akkor éreztem, hogy már öreg ember vagyok. Egy egér futott végig a csiga lépcsőn, az ajtó felpattant, Eszténa állott a küszöbön. A keze a szívére volt szorítva, csuklott. Úgy kapaszkodott meg kinyújtott kezemben, mint egy hajótörött. Az egész világ ilyen, gondoltam magamban, olyan megvetéssel, amint csak egy férfi gondolkodhatik a nőkről. Amíg Eszténa helyet foglalt, eszembe jutottak mindazok a nők, akiket különböző alkalmakkor elmúlt években láttam. Egyiktől sem maradt egy víg kedves emlékem. Valami furcsa pacsuli szag vette őket körül, amelyet először gyermekkoromban éreztem az örömházban. Nők! Milyen kevesen vannak ők a múltak függönyei mögött, akiknek még kezet csókolnék, ha újra találkoznék velük. Hiába nyújtogatnák hegyes nyelvüket, szennyes szájukat, légynyomos lelküket, gyanús kezüket, mocsár pillantásukat. Nők! De jó volt elszakadni tőletek, vándorként tova lépegetni a vár alatt, és a kiszabadult madár boldogságával énekelni. Hát mit akarsz, Eszténa? Elment az eszed, hogy be akarsz állni bukott nőnek, hiszen többé nem ülhetsz előre a templom hajójában, csak ott hátul lappanghatsz, ahol senki sem lát. Ráncok támadnak az arcodon, a lelked fehér inge összegyűrődik, a tested megismeri azt a fájdalmat, amely ízelítője az egyszer elkövetkező szülési fájdalmaknak. Menj vissza, Eszténa! ártatlanul szent képeid és babonáid közé, menj oda, ahol nagyra nyitott szemmel forrás tisztán nézegethetsz bele az élet folyójába és a vetőkártyába. Menj vissza a zümmögő dalocskákhoz, a hangulatos estékhez, a régi házak játékos árnyaihoz, az ágy alatt fadobozban alvó babáidhoz, és a havas háztetőkön üldögélő verebekhez. Mit akarsz, Eszténa? Nem hallod a szajhák rikoltását a pokolban, ahol őrjöngve járják gonosz táncukat, midőn új lélek zuhal le közébük, mint egy megszárnyalt fecske? Nem látod az álomtalan éjszakák gunnyasztó manóit, szürke arcú kemberhajú, tébolyodott szemű árnyait, akik a mai éjszakától kezdve beköltöznek igénytelen házi kóitokba? Nem hallod az arc nélküli pajzsos embert, a szorongó félelmet, amely megvasalt lábaival már nyomakodik fölfelé a lépcsőn, s fegyverzetét felakasztja a kamrában? Nem hallod, hogy víjog odakinn egy kis harang, amely születésed napján szólalt meg, és most félt, siránkozik, mert a halál árnyékába készülsz lépni? Nem félted a szemed az örömlányok borzalmas tekintetétől, amely mindig úgy tapad az emberekre, mint a szánalom? Nem áll meg a szíved verése, hogy a hídon kell járnod, s odalent kígyók sziszegve hívnak a hullámokba? Talán ezt vagy ilyesmit kellett volna mondanom Esténának, de nem jött hang a számra, csak néztem a lányka újszerű frizuráját, mint valami gonosz glóriát, amely előre fejére rakódott. Úgy volt fésülve, mint valami színésznő. Elpirult. A hajamat ma először Lulúra fésültettem, mert ő ért a hölgyfodrászathoz, így szólt Esténa, és bocsánatot kért a szemével. Levetette a mantilláját, mintha örökre megválna tőle, boldog gyermekkorától. Lerakta a ruhácskáit, mintha egy mély vízbe készülődne. A ruhácskák elbújtak a sarokban, mint árva gyermekek, akik egymagukban búslakodnak egy hideg házban. A réz szeggel kivett fűzős cipőcske szinte ilyet csodálkozással koppant le lábáról, mint a fecskefiók a fészekből. A fehér harisnyák összegyűrődtek, mint arcráncok, amelyeken a könnyek folydogálnak. Majd megállott a sarokban kikeményített alsószoknyája, mint egy őrangyal, aki utoljára figyelmezteti fehérségével. Csupán fehér vászomból való válfűzője és gyerekes hosszú inge maradt rajta. Eddig egyetlen egyszer sem vetette rám a szemét, amíg felszólítás nélkül vetkőzött, mintha egy régen átgondolt tervét hajtaná végre. De tovább nem tudta, hogy mit cselekedjen. Megállt, mint egy szomorú vándor, aki eltévesztette az utat. Kezeit összekulcsolva leeresztette, és fejét fél oldalra fordította. Nem tudta tovább a leckét. Miután én nem szóltam, hisz szomorú voltam, letelepedett lábamhoz, és a földön guggolt hallgatva, engedelmesen lélegzett visszafojtva. Meddig ültünk így? Talán 7 esztendő repült el felettünk, mint az elátkozottakon. Arra riadtam fel, hogy az udvar felüli ablak vészesen csörömpöl, mint a pisztolylövés, és egy asszony sikoltás bugyborékol a közelben, mint a habzó vér a szívseben. Egy felejthetetlen öreg asszony állott az ablak párkányán, ahová nyilván létra segítségével jutott. Ennél szomorúbb arcot sohasem láttam. 100 meg 100 esztendők anyafájdalma volt erre az arcra vésve. Sírkövek felírásai jutottak eszembe, amelyekre a kétségbe esett árvák aranybetűkkel iratták fájdalmukat. Bús anyák arca is, benne néhány vonás az én anyám elfelejtett arcáról is. Ott állt az öregasszony tarka ruhájában, madárijesztő módjára szétterjesztett karjával, ég és föld között, mintha kétségbeesés adott volna annyi erőt a fáradt öreg tagokba, hogy ilyen magasságra fölemelkedhessen. Mintha az eső csatornán kúszott volna fel, mintha boszorkányok segítették volna papucsos lábait, s angyalok védelmeznék jobbról és balról. Ki volt ez az öregasszony? Valóság vagy a képzelet szüleménye? Az ablaküveg a földön hevert villanó darabjaival. Az öreg asszony ég és föld között himbálódzott, mintha be akarna jutni a szobába. Fölálltam, és dermedten néztem az égi drót szálakon mozgatott bábut. Ez alatt a hátam mögött is csattant az ablak. A hideg légáramlásra megfordultam. Eszténa éppen keresztet vetett, az ablakra ugrott. Ott állt egy szálinkben mesztelen lábbal, mint az álom, amely életem végéig nem hagy el. Tündöklő, megbocsájtó, szinte túlvilági mosoly volt az arcán, mint az üdvözültekén. Szerelmesen, boldogan, felejthetetlenül nézett rám vissza. Elmegyek, mert itt van az anyám, suttogta felém okszerűen. Még egyszer bocsánatot kért a mosolyával, és az ablakpárkányról a hóesésbe repült. Mire kihajultam az ablakon, Eszténa már elérte a földet, amelyet vastagon fedett be a hó, térdre esett, fölemelkedett. Azután libegő piros ingében futni kezdett, mint egy eltévedt angyal. A folyó felé érikoltott valahol egy hang, amelyben Szikrai úrra ismertem. A kanyargós ódon utcácska vízhangozta a kiáltást, mintha a hó alatt elbűvölve áldogáló tűzfalak, tetők, esőcsatornák mind felriadtak volna, s kiáltanák a folyó felé. Arra menekül az angyal ebből a gonosz alattomos városból, s utána futottak a kémények a háztetőkről, az alvó komondorok és a tunya ajtók. Mire az utcára értem, már az egész város a folyó felé futott. Elröpült mellettem Hartwigné francia cipőjében és krémszínű szoknyájában. Egy pillantásra sem méltatott. Titokzatos lárma hangzott fel a gírbe-gurba utcákon, hangok törtek fel, mint göröngyök. Békák ugráltak, valahol talán doboltak is. Nehéz drabant csizmák koppantak, alsó szoknyás nők hevesen visítottak. Ilyen lehetett a hangulat a városkában, midőn 200 esztendő alatt mártír szűzeket állítottak a mágjára. Mindenki megbolondulni látszott. A sajtszagú boltosok az utca közepére álltak, mintha valami csodát várnának. Sohasem látott öregasszonyok kihajultak a legfelső ablakokból, mintha utoljára akarnák látni ezt a világot. Titokzatos vénemberkék futottak apró kutyáikkal a falak mellett, mintha ez ideig nem lett volna szabad elhagyni házikóikat. Mintha valami varázslat múlott volna le a városról, mindenki megmozdult a néma utcákon. Lompos slafrokban kibomlott hajjal futott Genovéva. Mögötte a mézes kalács arcú Olga, és mindazok a nők, lányok, asszonyok, akiket eddig látásból ismertem. De valamennyien lomposan, mintha mosogatás vagy súrolás mellől futottak volna az utcára. Csak Rienzi állott piros királynői köpenyekben a nyitott ablak mellett, s megvetően nézte az utcájában támadt csődületet. Mondták, hogy mindig magán kívül volt körmenetkor, mozsárdurrogós egyházi gyülekezetek napján. A nyitott ablaknál várta a népet, amely érte jöjjön. Ünnepelni őt, vagy megégetni? Egyik sem történt, mert a nép nem törődött Rienzi asszonnyal. Amíg hazáig értem, azt vettem észre, hogy a Szent János torony hegyéről eltűnt a kereszt. Kakas kukorékol odafent, mint akár azokban a századokban, amikor vallásaikat változtatták az emberek és a templomok. Most is valami tompa moraj hangzik a föld alól. Kén szaga van a levegőnek, bohócok mennek valahol színes csengőikkel, üvöltő éneklésükkel. Majd gyászmenet zenél valamerre, nagy hasú trombitások fújják igen komolyan a halotti marsot. Végül a sarkon leszállott a pipás török a trafik bádok táblájáról, és alázatosan köszönt. Otthon nyomban ágyba feküdtem. Éjfél tájban ébredtem fel egy halotti mécses és Hartwigné társaságában. Az asszony ezen az éjszakán nagyon gyengéd volt hozzám, talán odaadóbb, mint legelőször. Tele volt simogató szerelemmel, anyáskodó ölelésekkel, boldog, hosszadalmas csókokkal. Szereted a lábom? Kérdezte, és a lábát mutatta. Tetszik a barack színű hajam? Szólcs haját kivontotta. A fehér nyakam, a vállam, a karcsúságom? Mintha megvigasztalni, megjutalmazni kívánt volna bizonyos szenvedésekért. Ez a hallgatag asszony. Kedvemben járt szemérmét, úgy elfelejtette, mint esküjét. Hajnalban, amikor elutaztam, már csöndes volt X városka. A hótömegek alatt meglapultak a tegnap megelevenedett házikók, mintha a bűvész visszaparancsolta volna őket régi helyükre. Az ablakok, amelyek alatt Hartwigné kíséretében elhaladtam, setétek, üresek, halottak voltak. Sehol nem virasztott senki X-ben ezen az éjszakán. Az utcákat belepte a hó, mint az országutat, amelyen évek óta nem járt ember. Mikor visszanéztem a lábnyomainkra, úgy setét lettek azok mögöttünk, mintha két farkas ment volna végig éjszaka a városon. Hartwigné boldogan cipelte a nehéz táskámat, mintha abban lettek volna a kések, bárdok, gyilkos acélok, amelyeknek segélyével a hóhér kivégzett volna valakit a városban, s a kivégzésnél Hartwigné segítkezett. Valamely nagyszerű csodálkozással nézett rám, mint a legkiválóbb emberre. A vasúti állomás előtt elváltunk, hozzám simult, átölelte, hogy még senki. Úgy kapkodott a szavak után, mint a csirke az árpa szemek után. Először azért lettem a tiéd, mert szükségem volt a pénzedre. Ezt nagyon megbántam, s nem tudtam volna égni a szégyentől. Előbb-utóbb belehaltam volna a gyötrelembe, de az elmúlt éj mindent helyrehozott. Szerettelek, ahogy még senkit sem szerettem. Megtörtem érted, csak érted a hűségemet, az esküvésemet, minden fogadalmamat, és most már boldog, csöndes, megelégedett leszek életem végéig, mert lemostam lelkemről a gyalázat foltját. Megcsókolt, és lassan visszament a városba, mint egy fantom az éjszakában, akit többé sohasem fogok látni. Alvó utasok között dohányi és csizmaszagú vasúti kocsiban helyezkedtem el. Valaki ellenségesen morgott a sarokban, majd a téli éjszaka függönye megül, a kalauzok befagyott torka kiáltotta, az akkor még szokásos jelszavakat. A havas kerekek csikorogni kezdtek, valaki végigfutott a vonat mellett, és ugatott, mint egy komondor. Fogják meg Pálfi Pált, miatta ugrott be a légbe egy leány. A vonat lassan mozgott, a rikácsolás mind érthetetlenebbé vált. Eltűntek az X-i állomás piros és zöld szemei, és én azóta se voltam a városban. Kis Őrs, 1918 nyár.